Dicsér tessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a Hiszek egy magyarázatánál eljutottunk az egyházról szóló hitcikkeig, amely tanítást részletesebben szeretnék, és már magyaráztam eddig is. Ha valaki a nagy katekizmusban utána akar nézni, hogy most hol tartunk, ez a 9. cikkely, amiben a 3. paragrafusnál vagyunk. És méghozzá az egyház jegyeit vesszük, méghozzá az egy szent katolikus apostol anya szent egyházat, de mostani alkalommal inkább csak az első 2-re térnék ki, majd aztán később a másikakra. Minden dolognak, intézménynek vannak olyan jegyei, amelyek a lényegét szeretnék megfogalmazni, vagy megmutatni. Hát így van az egyház is. Hogy mi a lényege az egyháznak, melyek azok a jegyek? Hát mi már kaptunk egy kész formulát, méghozzá a Hiszek egyből, a nagy Hiszek egyből, hogy hiszem az egy szent katolikus apostoli anya szent egyházat. Ez igazában a második nagy egyetemes zsinaton, a 381-es konstantinápolyi zsinaton fogalmazódott meg, de már a zsinat a korábbi hagyományt rögzítette. Ugyanis a szentatyák, az egyházatyák egy-egy jelzőjét hozták már az egyháznak. Iréneusz, Ciprián, Ágoston egyik kiemelt azt, hogy apostoli, a másik, hogy egy, a harmadik, hogy szent. Szent Ágoston a katolikus jelzőt vette, van is ilyen level, hogy katolikus ifjak. De így egységben egy Epifánész nevű püspök, szalamiszi püspök, ez egy görög szigeticske, aki a 4. században volt püspök, ő fogalmazta meg valamelyik levelében, mert ez a püspök nagyon kereste az igaz hitet, és korának összes eretnekségeivel fölvette a küzdelmet. És mindegyiket, hogy így mondjam, megcáfolta, és egyik írásában mondja, hogy már pedig az egyház egy szent katolikus és apostoli. És ezt a megállapítást átvette a zsinat, és ezt betette a Hiszek egybe. De föltesszük a kérdést, hogy csak ezek a jegyek vannak, vagy ezt hogy kell értelmeznünk? Hát lehetne több jegyet is felsorolni, hogy olyan tulajdonságokat, amelyek az egyházra jól alkalmazhatók. Most a mi századunkban már nyugodtan lehetne mondani, hogy üldözött az egyház, hiszen azt mindenki hallotta már, hogy a legüldözöttebb vallás a világon. Ezt is oda lehetne tenni jelzőnek. Vagy olyan helyeken, ahol a karizmatikus mozgalom eleven, akkor oda betehetnék azt, hogy nem csak egy intézmény, hanem karizmatikus is. Joseph Ratzingernek éppen most jelent meg egy könyve, mai napon kapta meg a Politika Szabadság Hagyomány olyan tanulmányait hozza, amelyek úgy általában kimaradtak a magyar kiadásokból. Hát ebben is azt olvasom, hogy ne felejtsük el, hogy először is ez az Úr egyháza. Mert mi nagyon hajlandók volnánk főként most ilyen demokratikus hatásra azt mondani, hogy a mi egyházunk. Hallunk is ilyen kitételeket, hogy az egyház mi vagyunk. Lehet hallani, főként most ilyen újabb demokratikus hatásokra ezt mondják, hogy nem is kell hierarchia se, mert az egyház mi vagyunk. És nagyon szellemesen mondja Ratzinger bíboros, ezt még a pápaság előtt mondta, hogy ha egyszer eltűnik a háttérből az Úr egyháza, hogy ez végül is az Istené, akkor a mi is szépen el fog múlni, mert az egy olyan dolog, hogy ma van, holnap nincs. Tehát, hogyha nem támasztja meg, vagy nem alapozza meg ezt az egyházat az isteni erő, akkor csak egy szociológiai társaság, amit aztán szépen el lehet felejteni a történelemben. És aztán arra is rámutat maga a bíboros, illetve hát a mélyebb teológia, hogy ezeket a jelzőket mindig az élő egyházra szoktuk alkalmazni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ott, ahol valami hagyomány van, az már mind viseli ennek a jelzőknek az eredetiségét és valóságát. Csak ott, ahol élő közösség van, élő egyház van, de még akkor is azt kell mondanunk, hogy a hit szemével látjuk meg ezeket a tulajdonságokat, mert itten a szentségi rendről, a kegyelemről is szó van, amikor ezeket a jelzőket vonatkoztatjuk az egyházra. És hát kellő körültekintéssel kell ezeket a jegyeket vizsgálni és értelmezni. Ezeket a megállapításokat, sajátságokat érdekes módon, hogy a reformáció idején élezték ki nagyon. Hát addig is vallották, hiszen 381-ben fogalmazta meg a konstantinápolyi zsinat, ezeket a jegyeket tette bele a hitvallásba, és hát közbeetett vagy 1200 év, de valahogy nem figyeltek oda annyira rá. Mert még a 1054-es különválás is az ortodoxoktól szakadárság volt. Ők nem fogadták el a pápa tekintélyét, de ugyanakkor a szentségi rend megmaradt. Tehát az egy szakadárság volt, és ott akkor nem kellett még ezt kihegyezni, vagy erre odafigyelni. De a reformáció idején nem csak egy ellenhatás volt arra, hogy bírálják a katolikus egyház intézményét, pápaságát, rendszerét, hanem egy emberöltön belül nagyon sok ilyen reformált közösség jelentkezett, akik még egymással is szembe kerültek. Tehát nem arról volt szó, hogy kiváltak a katolikus egyházból, és akkor megreformáltan szépen élték az életüket, hanem egymástól is elszakadtak. Sőt, egymással is kemény küzdelmeket vívtak. Erről nem szoktak sokat beszélni, de tény. Na most akkor hogyan érvényesülnek ezek a jegyek? És akkor előjöttek a tridenti zsinat atyái, és azt mondták, hát akkor nézzük meg, hogyan vonatkoznak a hiszek egyben megvallott jegyek a katolikus egyházra, és hogyan vonatkoznak a többi reformált közösségre. És amit ott megállapítottak, az igaz, bár ma, amikor a Párbeszéd korát éljük, akkor azért nem szoktuk ezt kihegyezni, de azért volt rá példa. Érdekes módon, hogy a II. Vatikáni zsinat idején az ökumenikus határozat, az ökumenizmusról szóló határozat azt mondta, amit mindig is vallottunk, hogy a krisztusi teljesség letétemény az fönnáll a katolikus egyházban. Ott abban létezik. És ezt az igazságot a Dominus Jézus kezdetű, tehát az Úr Jézus Krisztus kezdetű hiteli kongregációban megfogalmazott nyilatkozat, amit szintén Ratzinger bíboros vezetés alatt adtak ki, ugyanezt mondta, de akkor nagyon nagy volt 2000-ben a fölhördülés. Pedig magunkat fogalmaztuk meg. Ezt írja ez a Dominus Jézus nyilatkozat, hogy a II. Vatikáni zsinat két tételt akart összhangba hozni, amikor azt mondta, hogy a katolikus egyházban létezik az a krisztusi örökség, amely hordozza a teljességet. Az egyik, hogy Krisztus egyháza a keresztények megoszlása ellenére a maga teljességében csak a katolikus egyházban létezik. A másik, hogy a megszentelés és az igazság sok eleme létezik határaink kívül, vagyis azokban az egyházakban és egyházi közösségekben, melyek még nincsenek teljes közösségben a katolikus egyházzal. Nagy volt a méltatlankodás, hogy hát mi nem vagyunk egyház, kérdezték akkor a protestánsok. Mi nem azt mondtuk, hogy nem, mi így határoztuk meg önmagunkat. Ez szerint, hogy ez a, majd erre kitérek, hogy hát mit is jelent ez pontosan. Miért kellett ezt hozni, ezt is, meg már az ökumenizmusról szólóban is, és ugyanazt, hogy egyetlen üdvözítője van a világnak, tudnélik, az a közösség, amely Jézus letéteményét hordozza, az a katolikus egyház, de Jézus Krisztus az egyetlen és egyedüli üdvözítőnk. Ugyanis ma már főként a fölvilágosodás óta nagyon elterjedt az a nézet, hogy mindegy, hogy milyen vallás, az mind Istenhez vezet, Istenről szól, és különösebben nem is kell erőfeszítéseket tenni nekünk, keresztényeknek, hogy Jézus Krisztus egyházát misszionáljuk, terjesszük, mert hát mindenki üdvözület a maga hitében. Egyébként erről van egy dráma is, Lessingnek, ez egy ilyen zsidó filozófus volt, 1779-ben megjelent egy drámája, a Bölcs Nátán című drámája, amiben hát keverednek a különböző világvallásoknak a hívei, a muszlimok, a zsidók és a keresztények, és ez egy családon belül van, nem mondom el a történetet, mert hosszú, hogy egy zsidó rabinak a lánya, akiről később kiderül, hogy keresztény, akkor van benne muszlim hívő is, minden, és hát hogy oldja meg Lessing, hogy van egy apa, aki őseitől örököl egy gyűrűt, de egy varázsgyűrűt örököl, és azzal a meghagyással örökli, hogy a legjobb fiának adja oda. És ez így megy mindig tovább, de hát Bölcs Nátán, ugye, mikor a három fiak között kell dönteni, hát most mit csináljon? Hát elmegy egy ilyen aranyműveshez titkon, és pontosan ugyan olyan gyűrűket készített, hogy van neki három gyűrűje, amely összetéveszthető, mert mind egyforma. És akkor odaadja hát a fiaknak, hogy mindegyik a legjobb, mindenki megkapja az örökséget. Hát a summája az volt ennek a fölvilágosodás korabeli darabnak, hogy hát mindegyik jó, mindegyik vallás egyformán jó, kár nekünk itten erőködni Jézus Krisztus személyével, mert ugyanolyan jó Mózes is, Mohamed is, és így tovább. Katolikus egyház nem azt mondja, hogy akik ha beleszülettek egy vallásba, és ők azt őszintén hiszik, hogy azok nem üdvözülhetnének, vagy azok rossz emberek, hanem nekünk ki kell emelni Jézus Krisztusnak, az egyetlen közvetítőnek, Isten és ember között a személyét. Ezt a protestáns egyházak ugyanúgy megteszik. Csak nekünk az a gondunk, hogy megvan-e a krisztusi örökség teljességgel, mert például a szentségekben, hát azért mi nem egyezünk, ugyanis az ősegyházról azt állapítja meg az apostolok cselekedete, hogy egyek voltak az apostoli tanításba, az eukarisztia vételébe, és hát a testvéri szeretetbe. Most törekszünk arra, hogy legyen meg közöttünk a testvéri szeretet. Nagyon helyes. De már az apostoli tanítás folytonosságában vagy értelmezésében különbségeink vannak. Nem beszélve arról, hogy ugye van egy hierarchikus rend a katolikus egyházba. És hát, mint tudjuk, az eukarisztiában sem vagyunk egyek. De még a protestánsok sem. Mert például az evangélikusok azt mondják, hogy a vétel pillanatában az Jézus. Reformátusok azt mondják, hogy csak emlék. Egy jegy, egy szép szimbólum, amelyet úgy veszünk magunkhoz, hogy emlékezünk Jézusra. Na már most ezért azt mondjuk, hogy ökumenikus találkozókon ne legyen közös áldozás, mert nem egyet vallunk. Ez az egység szentsége. Az nem úgy fog megvalósulni, hogy ha mindenki áldozik, a egység lesz, hanem előbb legyen meg a hitbeli egység, és akkor utána majd közösen járulunk az Úr asztalához. Tehát remélem érthető, hogy mi nem egy ilyen beképzelt öntudat, hogy mi vagyunk a jók, ők meg a rosszak, hanem mi azt valljuk azt, hogy itt megvalósult az a tanítás, amit Jézus ránk hagyott. Mivel Jézus biztos, hogy nem több egyházat akart. Egy gyakorló és egy pásztor. Nem akar több egyházat. Nagyon régen papnövendékkoromban voltam a debreceni református teológián, és az ottani teológia professzor azt mondta nekünk, papnövendékeknek, hogy ő úgy látja, hogy majd csak odaát lesz egység. Mert valóban a jelenések könyvében azt olvassuk, hogy a megdicsőlt egyház az Isten városa, az odaát van, és együtt lakik Isten a népével. És hát a földi egyház az meg olyan, amilyen, de nekünk azt mondjuk, hogy erre törekedni kell. Mi nem mondhatjuk azt, hogy ugye van egy ilyen, mert nem lehet úgy elképzelni az egységet, hogy ezen az asztalon van egy könyv, egy ilyen füzetecske, egy pár lap, meg mit tudom én mi, és akkor ez így kiteszik az asztalnak a felszerelését. És hát ilyen a kereszténység is, hogy van benne olyan, amelyik ezt vallja, azt vallja, amazt vallja, de hát elég az, hogy mi mondjuk, hogy Jézus az üdvözítőnk, vagy csak, hogy összehoz bennünket a közös keresztség. De még az se teljesen, hiszen hogyha valakik nem a Szent Háromság nevére keresztelkednek meg, akkor ezt mi már nem fogadjuk el. Éppen ezért mindig utána kell érdeklődnünk, hogy ha egy olyan ember jön hozzánk, aki valamely protestáns felekezethez tartozik, hogy hogy keresztelték őt meg. Mert a református evangélikus keresztelés az ugyanolyan érvényű. Vagy nem is beszél az ortodoxról. De ottól nem vallják már Jézus istenségét, ott már a keresztség nem lehet közös alap. Tehát itten, amikor mi az egyházról beszélünk, akkor ezt kell meglátnunk, hogy ebben az egyházban meg kell, hogy legyen a hitnek az egysége, az apostoli tanítás egysége, legalábbis a lényeges dolgokban, a kultuszban, ami nem csak az eukarisztiára vonatkozik, hanem a többi szentségekre is. Mert például nálunk a papság szentsége az létezik. Így szoktuk mondani, hogy ontológiai, tehát nem egy megbízatás, ami tart 5 évig, 6 évig, hanem életre szól, és ugyanúgy, hogy a keresztség és a bérmálás csak egyszer adható. De hát ott is különbözőségeink vannak. Nem is beszélve arról, hogy például a bűnbánat szentségét is másként veszik, vagy a betegek kenete, mint olyan, nem is létezik. A közösségi életnek az egység az már sokkal inkább meg tud valósulni, meg gondoljunk arra, hogy van valami szeretett szolgálat, vagy valami humánus dolog, ott szépen össze tudunk dolgozni, és az imádságban is tudjuk egymást keresni, ami nekünk nagyon fontos lenne, tehát, hogy egyrészt legyen meg bennünk az imádság, a közösségi, a szív megtérése, egymás megismerése, párbeszéd a teológusok között az már nem annyira ránk vonatkozik, és együttműködés a szeretet szolgálatba. És azt is tudjuk, hogy az egység állandóan veszélynek van kitéve. Még a katolikus egyházon belül is éppen abból adódik, hogy emberek alkotják az egyházat, és itt szellemi dolgokról van szó, lelki és szellemi dolgokról. Mert a fizikai dolgokat jobban közös nevezőre lehet hozni, mint azokat a szellemi dolgokat, ahol belejátszhat az, hogy egyik embernek ez a felfogása, a másiknak meg az. És akkor sokkal nehezebb az egységre eljutni. Tehát ez egy hosszú út, nem nyugszunk bele, nem nyugodhatunk bele abba, hogy csak az eszkatonban legyen egység az egyházban, hanem lépéseket kell tenni abba az irányba, tehát nem csak, hogy ajándék, hanem feladat is marad. És hát a katolikus egyháznak az egységét éppen a folytonosság biztosítja, és hát a Péter fősége, amire majd kitérek a következő alkalommal, hogy a pápának a személye az egy egységesítő tényező a katolikus egyházba. És ez nagyon fontos, hogy érvényesüljön a rész egyházakban is. És ez az egység tükrözi a Szent Háromságos Istennek az egységét. Mert minden közösségnek az igazi képe, ideája, eszménye a Szent Háromságos Egyistennek a közössége. Nekünk tehát tükrözni kell ezt. Na most, ha visszatekintünk a történelemre, most én nem akkor, amit a különböző mozgalmakat felsorolni, hogy mikor és hol bomlott meg az egység, hanem alapvető dolgokra szeretnék rámutatni, hogy mik az egység akadályai. Az egységnek lehet hitbeli és fegyelmi akadálya. A hitbelit szokták mindig eretnekségnek mondani, vagyis másik görög szóval mondva heresis. Mi az eretnekség? Az eretnekség az, amikor az egyház tanítását nem akarja valaki elfogadni, vagy csak részben fogadja el. Ezeket szoktuk eretnekeknek hívni. És ez a hit ellen való szakadást jelenti, ami mindig kísértett bennünket a kezdetektől fogva. Már lehet látni az apostoli atyáknál is, akik nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy hitbelétség legyen. Hát ha olvassuk a János leveleket, már abban is ott van, hogy akik nem fogadják el, hogy Jézus Krisztus testbe jött el, azok már nem tartott, tehát a Jézus természetét nem fogadják el, csak mondjuk istenségét, ez volt a doketizmus, hogy csak egy ilyen látszat embersége volt, már azokat is abban az időben eretneknek minősítették. Tehát ez a hasadás és különbözőség és elkülönülés az megvolt kezdetektől fogva. Mi pedig törekedtünk arra, hogy a hitnek az egysége legyen. Tehát ez fontos volt számunkra, hogy meglegyen a hitnek az egysége. Aztán van olyan fajta szakadás is, ami általában fegyelmi dolgokból származik. Hogy valakik nem fogadnak el fontos erkölcsi tanításokat, vagy nagyon túlzásba esnek némely erkölcsi tanításnál, és ezért válnak ketté, vagy elválnak az egyháztól, ezeket szoktuk szakadároknak nevezni. De a kettő nem keverhető össze. Aquinói Szent Tamás a maga korában is már tiltakozott, hogy nehogy az legyen, hogy akik a fegyelmet nem akarják elfogadni, vagy másként gondolkodnak, hogy azokat eretneknek minősítsük. Ugyanis az inkvizíciónak jött jól az, hogyha valakire rásüthette az, hogy ez eretnek, holott csak valami fegyelmi kérdésben különbözött a nagy egyháztól. Ugye az eretnekséget azért tartották nagyon súlyosnak, kiindultak egy ilyen hétköznapi hasonlatból, hát itt pár napja a numizmatikai konferencia volt, hogy ott lehetett hallani, vagy tudni, hogy a szokásos volt sokszor a pénzek hamisítása, hogy belekevertek más fémeket is abba a pénzbe, amit esetleg aranyként, ezüstként, bronzként adtak, és azt a legsúlyosabban büntették, ugyanis a pénzverés az mindig monopólium volt, valamelyik királynak, uralkodónak a monopóliuma. Most ebből kiindulva azt mondták a középkorban, ha már a pénzhamisítás is szörnyű büntetést von maga után, milyen nagy büntetést kell, hogy maga után vonjon, ha valaki a hitet hamisítja. És hát akkor ez így az inkvizíciónak kapóra jött, hogy hát akkor ezeket üldözze, ezeket az embereket. Tehát itt vannak azok az okok, amik az egységet megbontották. Ma ökumenikus időket élünk, mind a mellett, hogy tisztázunk dolgokat, mert nem lehet, szokták mondani, hogy hamis irénizmus, hamis megbékülés, tehát, hogy jó van, nem te ezt vallod, te azt vallod, de az a lényeg, hogy szeressük egymást. Attól még nekünk a hit tisztaságára, a hitünk tisztaságára vigyázni kell, de a szeretet egységét is ápolni vele együtt, abban a reményben, hogy eljutunk majd a hitbeli egységre is a lényeges kérdésekben. Na most itt van a másik jelző, a Szent Egyház. Na, ez aztán kiváltja mindig a meg nem értést, hogy hát szent ez az egyház, hát nézzük meg, milyen emberek vannak, milyen papok vannak, miért szent az egyház? Hogy van ez? Mi mégis valljuk, hogy szent az egyház. Na most éppen ebben a könyvben, a Politika, Szabadság, Hagyomány Ratzinger könyvében olvastam, amit már régén is mondott ő, csak most úgy felújította bennem ezt a tanítást, hogy az egyház atyák szerették a holdhoz hasonlítani az egyházat. Hogy a nap a Krisztus, az egyház a hold. És hát azért is jó, mondja Ratzinger bíboros, mert a hold az valamiképpen az elmúlásnak, újjászületésnek a képét hordja magával. Hát ugye ezért is a holdfogyatkozás az mindenki számára észrelhető, és valamiképpen a női elemmel hasonlít, ahhoz hasonlít. Ugye szokták is mondani még a hölgyek is, hogy ők megérzik jobban, hogyha holdfogyatkozás vagy holdtölte van, hogy az anyaszent egyházról van szó, mikor a hold hasonlatát veszük. És tovább megy a gondolatba, azt mondja, hogy hát mióta leszállt az ember a holdra, mindenféle űrszondákkal, meg személyesen is ott volt, azt kellett tapasztalnia, hogy a hold az ilyen kőzetek, meg ilyen sivár vidék, hogy valójában nincs is nagyon ott élet a holdon. De hogy világít a hold, innét látjuk, az egyedül Jézus, vagy a napnak köszönhető. Nem magától világít a hold, hanem a naptól világít. Hogyha azokban, ha érték van az egyházban, az Jézus Krisztustól származik. Mert hát az emberi elem az olyan, mint a kőzet, a sötétség, hogy igen, az egyházban nem tagadjuk, hogy ott van a bűn, ott van az emberi gyarlóság, de amennyiben tudja közvetíteni az isteni szentséget, annyiban szent az egyház. Márpedig, ugye maga az Úr egyháza az egyház, az Isten szent. Már az Ószövetség is azt mondta, hogy az Isten szent. És parancsba adta már az Ószövetség is, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok. Jézus nem egészen így mondja, hanem azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok, és ott beszél arról, hogy az irgalmat gyakorolja a mennyei atya, fölkelti napját jókra és gonoszokra. Tehát ha lehetne azt mondani, hogy az Isten irántunk irányuló tulajdonságai közül melyik az, amelyik legjobban érint bennünket, akkor az az Isten irgalma szeretete. És nekünk arra, mint példára oda kell figyelnünk, hogy legyetek tökéletesek. És hát az apostol igehirdetés mászhozta, hogy szentek és szeplőt telenek, legyetek Isten szín előtt. Tehát amennyiben az Isten szentségét továbbadja, a görög, A héber azt mondja, hogy kabod, a görög azt mondja, hogy hagios, sanctus, a latin, hogy az Isten szentségét tovább adja szent intézményeiben, szentségeiben, így válik szenté az egyház. És hát benne van a magában a kultuszban is, de nem elég a kiválasztottság, hanem ez egy erkölcsi magatartást is kíván. Mi magunk is szentekké legyünk. A reformáció épp ezért azzal az igénnyel lépett föl, hogy meg kell tisztulnia az egyháznak, hogy szent legyen. Meg hát egyébként is nem lehet tudni, hogy ki a szent, mert az egy belső dolog, az Isten előtt tudott dolog, de valójában az láthatatlan. Tehát a reformáció egyházai, azok még a struktúrákra is azt mondották, hogy annak is meg kell változnia, hogy szent legyen. Mi pedig azt mondjuk, hogy a meglévő szentségek intézményrendszernek kell olyanná válni, hogy az embereket szentté tegye. Mert nem csak az Isten szent, hanem szentté tudja tenni az embereket. És már az Ószövetségben is, vagy az Új Szövetségben is így mondták az apostolok, hogy az egyház tagjai, hogy szentek vagytok. Mit jelent ez, hogy nagyon hasonlónak, egyre jobban alakulnak Jézus Krisztushoz. És hát az egyházban mindig is voltak, vannak szentek, és valljuk a szentek közösségét. És ez tagadhatatlan, hogy az egyháznak voltak szentjei, akik nagyon nagy hatással voltak korukra és embertársaikra. És az a néhány szent is, hogy így mondjam, szinte szentté tudja tenni többi embertársát, olyan, mint az a kevés só a levesben, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy ti legyetek olyanok, mint a só. Hát a levesben nem sok só kell, de kell. És az már mindjárt meg tudja ízesíteni. Eszembe jut Moriaknak a példája, ez a francia író, aki egyébként Nobel-díjas volt, és hitvalló katolikus egész életébe, és ezt el is mondta, hogy ő szentáldozáshoz járó naponta, hívő ember, viszont nem egy csekrestés irodalma van neki. Tehát ha valaki Moriakot olvassa, egy szerelem sivatagát, vagy bármi mást, ismerte az életet. Nagyon. Ugye, mindig a I. és Gyulával szoktam párhuzamba hozni, hogy azt mondta, hogy ő elhagyta az áldozást, és az élete végén meg ott volt kétségbes, vagy mi lesz vele, hogy van-e örök élet. Moriak meg nem hagyta el, ugyanúgy ismerte az életet, és egy mélységes, meggyőződéses hitbe halt meg. Na, fogadott abba az időbe, 60-as, 70-es években egy szovjet írót, hát akkor még csúcsán volt, emlékszünk rá, a Szovjetunió. És hát a beszélgetés közben ráterelődött a szó, hogy de hát maguknál van még vallás, vagy ilyesmi. Ezt a kérdést mi lerendeztük, mondta nagy magabiztossággal a szovjet író. Hát valóban, hát amit lehetett kiirtottak, vallást, szervezeteket, csak épp, hogy mutatóban lehetett valami, föld alatt egyház volt. És azt mondja, egyszer csak elkezdte mondani ez a író kolléga, hogy hát, volt egy szolgálónk, nagyon vallásos volt, hát de meghalt. És azt mondja, én megkérdeztem, hogy ja, és utána hozzátett az orosz író, a szovjet, hogy az egy szent volt. Szóval meglepődtem, mondja Móriák, hogy azt mondja, az egy szent volt. Erre azt kérdeztem tőle, hogy van még egy pár ilyen szent ember a Szovjetunióban? Azt mondta, talán még van. És azt mondja, én erre azt válaszoltam neki, akkor semmi sincs veszve. Mert van egy pár szent ember, és az egyház szentségét vissza tudja hozni. A pár szent ember, hát gondoljunk egy Assisi Szent Ferencre, Benedekre, vagy másokra, hogy egy pár szent embernek milyen nagy hatása volt. Tehát, hogy az egyháznak a szentsége még abban néhány emberben már a földön is megmutatkozik. Mert ugyanakkor meg az emberek gyarlók, ezt mindig is vallottuk, és a szentségnek a föltétele mindig a bűnbánat és a megtérés. Ott kezdődik. És hát akkor így vállaljuk, hogy az egyház szent alapítójában, Jézus Krisztusban, a Szentlélek, az éltető Szentlélekben, szentségeiben és a szentekben, akik példát adnak nekünk. És ugyanakkor azt is mondjuk, hogy valóban az egyházban ott vannak a bűnök, a bajok, a gyalóságok, de erről Jézus beszélt is, nem csinál titkot abból, hiszen beszélt botrányokról, beszélt arról, hogy lesz konkoly, és több dologról szólt, ami éppen azt bizonyította, hogy a földi küzdő egyház az magán viseli az eredeti bűntől megsebzett ember életét, és hát, hogy van gonosz lélek, erről sokszor mondott Jézus is szót, hogy van gonosz lélek, és van lehúzó erő, de ugyanakkor ott az ő kegyelme, amely nem hagyja, hogy a teljes mélységbe jusson az egyház, hanem mindig ad neki lehetőséget, mint hogy a hold megújul, újra meg újra, ugyanúgy az egyháznak is ott a megújulás lehetősége, és Krisztustól kapott világosságot tovább tudja adni a világnak. Ilyen módon fogjuk föl mi az egyház szentségét, és hát az egységre pedig törekednünk kell. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakat hekézisét hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.